Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 372. gazdagok és szívek adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, és most, hogy így kimondtad, most esett le, hogy mi a vicc a címünkben, ez nagyon jó. Szípek?
Igen, a miniszterelnök úr tegnap beszélt egy, hát, hogy is mondjam, a csilláról lógással meg nem vádolható kisebb méretű falunyi közösség előtt.
Ami egyébként az amerikai párt, mármint nem a demokrata, hanem a republikánus pártnak az ilyen, ilyen a tusványosa?
Igen, csak ebből többet tartanak. Volt egy ilyen kis szípek Magyarországon, és van egy most ott. Olyan, mint a kék túra, minden nap máshová mész el szípekelni egy kicsit.
Uh-huh. És azt tudjuk egyébként, hogy ez a szípek, ez minek a rövidítése?
Az első cél az talán konzervatív.
Ja, igen, mi más is lehetne.
De igen. Hamarosan meg fogom neked mondani, mihelyt betölt a Wikipédia. Konzervatív Political Action Conference.
Aha, akkor ez tulajdonképpen a konzervatív TEDx.
Sekélyességét tekintve azt hiszem, hogy aláírhatjuk.
És akkor ott mit beszélt a mi drága miniszterelnökünk?
Ehhez meg kellett volna nézni.
Hát elég jó beszámolókkal szerintem szembesülni.
De elmondta, hogy Magyarország mekkora király, és hogy ő nem is fasiszta, illetve, hogy magyar feleséget kell vinni, bármennyire tiltakozik is.
Micsoda? Ezt az utóbbit ezt nem értem.
Ezt így persze nem, de hogy magyar feleséget kell venni, mert hogy csak úgy hasítunk a babagyártásban.
Ja, értem. Ó, hát ez fantasztikus, de jó, hogy meghívták őt, és így vitte a hírünket a világnak erre a részére. Ez csodás.
Mindig öröm, amikor miniszterelnök urat látom a CNN-en, mert akkor mindig egy picit csökken még nemzetközi megítélésünk már, hogyha egyáltalán tud hová.
Ha már a CNN-t említetted, akkor egy pillanatra teljesen ide nem illő módon átválthatok a CNN anyázására?
Bátorsággal, hol ért hozzá a CNN?
Kérlek tisztelettel, az HBO Go-n lett kb. Kötelességem megnézni a Persona, a sötét igazság a személyiség tesztek mögött című dallamkürtös csodálatosságot, de egyesek dokumentumfilmnek nevezik ezt a dolgot, és ezt a CNN Films vagy micsoda gyártotta, nem tudom a pontos nevét, de minden esetre a CNN-nek valami dokuműhelyéből került ki. És habár én most már az elmúlt években sok viszonylag rossz dokumentumfilmet láttam, de ez azért valóban mindenek fölött egy... Hát szóval, ha valamiért szokás utálni az amerikai ilyen streaming csatornákra készült dokumentumfilmeket, és kettő a amerikai liberális értelmiség hát egy bizonyos szelete által megfelelőnek gondolt tárgyalási módot bizonyos témákról, akkor ezeket ez mind megtestesíti. Alapvetően arról szól, hogy van ugye néhány ilyen nagyon elterjedt személyiségteszt, az egyik az MBTI, tehát a Myers-Briggs féle személyiség tipológia, meg a Big Five nevű másik, meg talán itthon még a DISC is elterjedt. És a dokufilm arról szól, hogy az USA-ban egyre többször van az, hogy ilyen személyiségteszteket töltetnek ki a munkára jelentkező emberekkel, tehát ez a job interjú része egy ilyen, mondjuk egy ilyen MBTI-t kitölteni, és hogyha valaki nekem, mit tudom én, nem tudom, az jön ki, hogy INTF, most csak mondtam 4 betűt egymás után, akkor őt nem veszik fel. És hogy ez mekkora egy szörnyű nagy disznóság, hogy egy ilyen kvázi automatizált személyiségteszt alapján döntik el emberekről, hogy ők jók-e a csapatban vagy sem. Ráadásul mi több, akkor már megismerkedhettünk egy kutatólánnyal, aki megpróbálta kideríteni, hogy az MBTI-t kicsoda és hogyan csinálta, és hogy lett ebből valami. És hát kiderült, hogy egy anya és egy lánya a 30-as években, már mint az előző 30-as években, jó, 2030-ban még nem csinálhatta, ez tagadhatatlan, hanem 1938-ban talán, vagy valahogy így csinálta, és aztán ilyen összevont szemöldökkel mondta azt is, hogy nagyon nehéz volt kideríteni, hát, hogy így tulajdonképpen mi alapján csinálták, de az kiderült, hogy ez a nő, aki csinálta ezt az MBTI-t, ez korábban egy krimit is írt. Tudod? Egy krimit is írt. érted, mire kell ebből következtetni. És az egész ilyen volt, plusz még bemutattak egy fiatal embert, aki nehezményezte, hogy őt bipoláris depresszióval diagnosztizálták, és azóta egy csomó helyre nem veszik fel dolgozni, és aztán megtudhattuk, hogy a film készítése közben öngyilkos is lett, és az apukája nagyon szomorú volt, amikor ezt elmondta a világnak. Azt nem tudtuk meg, hogy miért lett öngyilkos, de azt sejtetni engedték, hogy azért, mert nem vették fel a személyiségtesztek miatt őt munkahelyekre.
De várjál, a személyiségteszt egyrészt azt hiszem, hogy nem mutatja ki a bipoláris depressziót.
Igen, szerintem se, de...
Sőt, hát azt, hogy mit mutat ki, és személyiségteszt, az önmagában egy rendkívül jó kérdés.
Hát nézd, olyasmiket, tehát például ez a MBTI, ez ugye 4 területen besorol téged jobbra vagy balra kb. Tehát, hogy introvertált vagy extrovertált vagy. Ez egyébként szerintem elég jól kitalálható, ha felteszek neked 20-30 kérdést, és te azokra mondjuk, hogy őszintén válaszolsz. És a másik 3 is ilyesmi, tehát a világra való nyitottság az egyik, és akkor mit tudom én, az ilyen... nem akarok hülyeséget beszélni, mindegy is, kreativitás versus ilyen reális, vagy realizmus, vagy a földhöz ragadt, nem földhöz ragadtság, hanem földön két lábon állás. Tehát ilyen ellentétpárok vannak, vagy ilyen skálák, és akkor ezen elhelyez valahova az MBTI.
Hogy igen, és akkor tudom, kijön a végén, hogy vízöntő vagy inti, vagy mi.
És akkor kijön, hogy vízöntő vagy, igen, kb. És hogy ez alapján előszűrik a munkára jelentkezéseket az USA-ba egyre többször, ami hát valóban egy fura gyakorlat, vagy nem is az, hogy fura gyakorlat, csak hát nem egy nagyon megbízható gyakorlat, de azt nem tudom, hogy ez ennél mennyivel lenne megbízhatóbb, hogyha egy megfáradt HR-es nézne át 2000 darab CV-t, akik bolti eladónak jelentkeztek a Mekibe, hogy ő vajon jobban tudná elszűrni, mint ezek az MBTI-tesztek. Erről így azért nem került szó. Tehát az egész dokumentumfilmben ilyen összeráncolt homlokú emberek emlegetnek ilyen nagy szavakat arról, hogy ez mekkora egy veszély a világra, és le kell győzni ezt a métejt. De semmilyen tudományos háttér nincsen megszólaltatva. Lényegében senki, aki bármi ilyen tényállítást tudna erről tenni, csak tényleg a legtöbb, amit megtudtunk, hogy a kutatólány az, megpróbálta kinyomozni a múltját az MBTI-nak, és arra jött rá, hogy őt a levéltárban akadályozzák abban, hogy kiderítse az igazságot. És hogy szóval konkrétan még olyanokat is magyarázott, hogy valakik odakültek embereket, hogy ő előle kikölcsönözzék a megfelelő dokumentumokat. Szóval tényleg eddig a szintig sikerült süllyedni ennek a dokunak. Hát, és volt, egyébként volt benne egy szereplő, aki ilyen nagyon reálisan beszélt, az MBTI-on alapuló ilyen személyiségteszt szolgáltató cégnek a vezető pszichológus, aki elmondta, hogy hát igen, ezeket többnyire én írom, ezeket a teszteket, és hát tény és való, hogy ezeket többnyire ilyen középkorú fekete faszik írják, vagy fehér faszik írják, mint én, és emiatt elképzelhető, hogy ragad bele némi ilyen bias, sose tudom, hogy mondjuk?
Elfogultság.
És hát igen, ezen majd még dolgoznunk kell, de azért alapvetően egy ilyen teszt mégiscsak arra jó, hogy megakadályozza, hogy olyan munkára jelentkezzél, amihez amúgy se lenne kedved. És hogy azért nem olyan rossz ez, és hát tudjuk, hogy vannak benne hibák, és dolgozunk rajta. Szóval az ő szavai azok olyan, nekem azok olyan hitelesnek tűntek viszonylag.
Tehát szokás szerint elfogadtad egy, hogy hívják, céges kommunikációs munkatársnak a véleményét?
Hát nem, de hogy nem fogadtam el a rendkívül szép kiállítású fiatal kutatólánynak az állításait se, aki szintén a levegőbe beszélt, és így nem, tehát így iszonyú dramatikusan olyanokat mondott, amiknek egyáltalán semmilyen hátterét nem mutatta meg. Szóval nem feltétlenül elfogadtam, azt mondtam, hogy nekem az a csávó hitelesnek tűnt, mint megszólaló. Nem, és csak tűnt, nem mondtam, hogy az volt, vagy hogy nincsenek bizonyítékaim, de az egész dokumentumfilm ilyen szörnyen hiteltelen és végtelenül könyvzacskó boxoló és mindenféle, hogy mondjam, bizonyítékot nélkülöző, de sőt azt kerülő cucc volt, nagyon felhúztam rajta magam, de nagyon. A téma érdekes lenne, tehát hogy egyébként mi is van ezekkel, meg milyen adattudomány van mögötte. Nyilván az, hogy ez néhány cég kezében fut össze, tehát hogy az ilyen HR-esek azok, mint van három olyan amerikai cég, akiknek a személyiségtesztjét használják, ebben tényleg van bias, ami nem jó, tényleg adott esetben hátrányosan különböztet meg embereket, ami nem biztos, hogy jó. De hogy ez erről sajnos nem tudott igazán jól beszélni a film, mert helyette embereket mutatott alsó kameraállásból, akik a Capitol Hill-en mennek a Kapitólium felé, hogy beszámoljanak a bizottság előtt az elért eredményeikről.
Önmagában egyébként a Myers-Briggs-nek a fejlesztése az például érdekes lenne. Már csak azért is, mert tehát az, hogy az eredetet azt a 30-as években dolgozták ki, hát azóta válságokon ment keresztül a pszichológia, akkor még annyira nem tudtak semmit, hogy ez már fáj.
Na de nem is azok a tesztek vagy tesztkérdések szerepelnek, amik szerepeltek 80 évvel ezelőtt természetesen.
De az alapfeltevés, hogy ebben a tehát ilyen dihotómiás koordinátorrendszerben ábrázoljuk valahol az embert, az ugyanaz.
És az meg is bukott azóta egyébként, tehát így, igen, az vagy, valóban van. Erről egyébként a filmben nem esett szó, hogy tehát nem lehet így azt mondani, hogy egy ember az introvertált, hanem azt lehet mondani, hogy bizonyos szituációkban introvertált, míg más helyzetekben meg nem. Ez szituáció függő. Ja, igen, de erről tényleg nem volt szó. Szóval ezért mondom, hogy érdekes lenne a sztori, azért is néztem meg, csak sajnos nem tudtam meg semmit. Ennyit a CNN-ről, csak így zárójelben.
Hát mielőtt a CNN teljesen leírod, akkor azért mondjuk el itt a teljes történetet, amennyiben három produkciós cég vett részt a készítésébe. A CNN Films, ami legyárt nem tudom hány filmet egy évben, a Diamond Dogs és a Dorothy Street Pictures.
Jó, igen. Lehet, hogy jó, igen, így teljes és így korrekt, ahogy mondod.
Mert most hirtelen lekatintottam, hogy miket csinál a CNN Films. Hát ezek után kénytelen leszek veled megnézetni a 2015-ös Steve Jobs The Man in the Machine című filmet.
Jó, az szívesen.
Vagy valami hasonló borzasztóságot.
Van kedvem. Na de, örülök, hogy ezt kiventilálhattam magamból. Kedves hallgatók, ti ne nézzétek meg ezt a filmet, ha rám hallgattok, hanem inkább nézzetek utána egy kicsit jobban ennek a témának, ha már felkeltettük az érdeklődéseteket. Én meg fogom tenni mindenképpen, amúgy is dolgom ez, úgyhogy tájékozódni fogok személyiségteszt ügyben, de nem ebből a filmből.
Na, én pedig egy kis hírt hoztam akkor, ha már az elfogultsággal elindultunk valamerre. Amennyiben a Total Car írta meg a Car News China alapján, hogy egy kínai ember arra panaszkodott, hogy az egyébként kínai gyártású, és akkor itt azért nagyon érdekelne, hogy mivel tanították be azt a rendszert. Figyeljük meg, hogy alszik-e a sofőr figyelő rendszeres autója, az folyamatosan dobálja a figyelmeztéseket, hogy ne aludjon vezetés közben, holott ő nem alszik, csak kínai.
De ezt ő honnan tudja, hogy a kínaisága miatt dobálja neki a rendszere figyelmeztetéseket?
Kizárólag tippjeim vannak, ez nem derül ki a cikkből.
Csíkszem?
Az egyik az, hogy kitámasztotta mondjuk gyufa szálakkal a szemét, és akkor nem dobálja az autó. A másik pedig, hogy fogott egy nyugatit beültette, és hát ha annak sem rinyál az autó.
Vagy esetleg egy horkoló kutyával utazik, és mindig annak a hangjára dobja a notification-eket a rendszer. Hát, ez nagyon érdekes. Vagy nem tudom, mit kell erre mondani, hogy most akkor nem tudjuk, hogy mi van? Nem tudjuk, nem?
Hát azt tudjuk, hogy ez a tényleg kis szemekkel rendelkező ember, ez valószínűleg meg fogja keresni annak a módját, hogy olyan lehet kikapcsolni ezt a vackot az autójából.
Aha.
Vagy az egészet esetleg kalapáccsal javítja meg az udvaron, és eladja követőinek, nem tudom, darabáron.
Ja, vicces, igen, hogy valóban látszik róla egy fotó, és kicsit olyan a tekintete, mint hogyha félállomban lenne.
A másik, hogy ez megint az, hogy milyen adatot mit tanítunk be, és aztán az hogyan fog hibázni. Még csak igazán szélsőséges esetnek sem mondanám.
Én azt gondolom, hogy ennek két tanulsága van. Az egyik az, amit mondasz, és ez elég általános az ilyen gépi tanulásos projektek életében, hogy a feltanító adatbázison nagyon sok múlik, hogyha abban elfogultság van, akkor a rendszer elfogult lesz valamilyen irányba, és az elfogultságot azt lényegében hibának is nevezhetjük, tehát, hogy például nem fogja felismerni azokat a rasszokat, amik nem szerepeltek kellő mennyiségben az adatbázisban, és így tovább. És szóval ez egy elég általános jelenség, és nagyon szerintem egyébként tök sokat is dolgoznak rajta az ilyen irányú fejlesztők, már akik nem egy ilyen fél óra alatt összedobott tanító adatbázison tanítanak fel, és kamuzzák tulajdonképpen az egész működést.
Itt azért azt tegyük hozzá, hogy ez a nagy gépi tanulási áttörés előtt is létezett, csak akkor úgy nézett ki, hogy azok az emberek, akik nem megfelelő, hogy ők irányító szám alatt laknak, azok nem kapnak hitelt.
Hát igen, meg az ergonómiában nagyon sokáig tartott, amíg észrevette ez a tudományág, hogy nem csak átlag testsúlyú és magasságú fehér férfiak léteznek, akik mondjuk kényelmesen akarnak ülni, vagy nem akarnak meghalni az autóban. Szóval ez ilyen szinten is persze igaz volt. De meg a másik fele viszont az, hogy az ilyen rendszerek szerintem, és ez nem feltétlenül csak az AI-re igaz, hanem általában mindenre igaz, hogy nem lesznek 100%-osak soha. Tehát nem lesz olyan akár elalvásfigyelő rendszer, akár mit tudom, biztonsági öv, ami a világ összes emberére működik. És hogy ez csak azért mondom, mert ez az ilyen típusú híreknél nekem mindig eszembe jut, hogy iszonyú fontos lenne tudni, hogy ez a bizonyos konkrét rendszer, ez mondjuk 1000 emberből hányat figyel meg tévesen, mert hogyha egyet, akkor az szerintem egy oké rendszer, csak sajnos nem mindenkire működik. Ha meg mondjuk 10-et vagy 100-at ítél meg hibásan, akkor az egy rossz rendszer. Szóval valahol van egy határ, de nem lesz olyan, hogy 1000-ből 1000-et ismer fel jól, ez még embernek sem mindig szokott menni.
Itt azért elfurulyáznám azt, amit mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy ezt természetesen meg lehet követelni, ehhez úgynevezett szabályozásra van szükség.
Hát igen, szerintem nehéz, de igen. Az biztos egy nagy kihívás, hogy olyan szabványokat állapíts meg, ami kb. Azt tudja mondani, hogy ez a rendszer legyen jobb, mint az ember. Tehát, hogy adjon jobb eredményeket, mint egy emberi, vagy mint a jelenleg elérhető legjobb megoldás. Mert ha a jelenleg elérhető legjobb megoldásnál jobb hatásfokkal működik egy rendszer, akkor az szerintem jó. De hogy ezt noára nehéz definiálni, gondolom, hogy valahogy esetenként kéne, vagy nem?
Igen, meg hogy több dimenzió mentén mozgunk. Tehát, hogy a rossz sofőrök kiszűrésére arra vannak mindenféle heurisztikáink. Uh-huh. Ide-oda kacsázik az úton, bizonytalanul vezet, azt úgy látom, és akkor attól tartom a távolságot még azon túl is, amit egészséges tartani más autóktól.
Igen.
Annak a kiszűrésére, hogy ki az a sofőr, akit az autónak az okos berendezése elkezd majd kúrogatni, emiatt ő gombokat nyom le, és emiatt megy keresztül a városba látogató nagymamák és kisiskolások jelentette kommandónak, aki átpróbál menni a zöldön egyébként a zebrán, azt nem tudod, hogy kell kiszűrni még.
Hát nem, de az meg a mi dolgunk lesz beletanulni, ahogy fejlődnek ezek a rendszerek, mint ahogy a lovasok is, meg mondjuk a gyalogosok sem tudták az előző századfordulón, hogy hogyan kell reagálni arra, hogyha jön 30-al egy autó, vagy 40-nel mögöttük.
Ó, erőd eszembe, a jaywalkingról beszéltünk valaha?
Nem.
Ez egy amerikai büntet, ami Európában lényegében nem létezik. Amerikában volt ugyanis a 20-as években az, hogy az autós lobby az elérte, hogy a úton való átmenés, ami korábban egy ilyen normális dolog volt, azt büntessék. És erre kitaláltak egy külön szót, ez a jaywalking, ez a, hát mint átlófrálás, vagy valami hasonló. Uh-huh. Bekerült egy csomó állam törvényei közé, de nagyrészt ott is van még egyébként, és adott egy tök jó gumiszabályt a rendőröknek, hogy azokat az embereket kúrogassák, akik nem tetszenek, és keresni kell valami okot, hogy miért állítottad meg, és miért lesz szíves megfogni a bokáját, és várni a motozást.
És ezt a mai napig alkalmazzák? De meg nem értem, ez mire volt jó, hogy ne zavarják az autósokat a gyalogosok?
Hát az autósok elkezdték elcsapni a gyalogosokat.
Aha.
És itt egyik lehetőség lett van az úrvezetők megnevelése, meg rendesebb kressz, meg hasonlók. A másik, hogy kriminalizáljuk a gyaloglást. Lássuk be, a második egyszerűbb volt.
Hát igen. Gondolom, nem tudom, hogy melyiknek van nagyobb nyeresége, vagy ilyen társadalmi nyeresége annak, hogy korlátok közé szorítjuk a úton való átmenést, vagy annak, hogy hagyjuk, hogy az autók ne 12-vel menjenek, hanem gyorsabban.
A 20-as években már bőven nem 12-vel mentek, tehát az azért egy fontos tanulság, hogy gyorsan menni, hát, sokkal hamarabb tudtunk, mint bármi mást.
Nem, persze, de azt mondom, hogy ha ugye azt mondjuk, hogy a gyalogosok azt csinálnak, amit akarnak, és akkor mennek át az úton, amit akarnak, és a sofőr dolga, hogy ezt a helyzetet kezelje, akkor ugye az lett volna az egyetlen lehetősége, hogy nagyon lassan megy, nehogy elüssön váratlanul érkező gyalogosokat. Tehát, hogy az akkor nem lehetett volna az autónak az egyik előnyét kihasználni. Hogyha azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy nem bántjuk a gyalogosokat, vagy nem szabályozzuk a gyaloglást. És hogy szóval azért nem tudom, tehát talán nem az történt, hogy kriminalizálták a gyaloglást, nem csak, hogy azt mondták, hogy nem szabad átmenni az úton csak úgy körülnézés nélkül. Hogy nem szabad átmenni az úton?
Nem szabad átmenni az úton.
Csak a kijelölt gyalogát, és a gyalogát elője ez volt?
Hát, ahol egyetlen járda van, ugye azért az Egyesült Államokról beszélünk, de városban az szokott lenni, tehát a kijelölt gyalogátkelő helyen, hogyha villog, akkor már nem. Többnyire ez a megfogalmazása. Ez megint az, hogy ki a város egészen pontosan, a gyalogosoké vagy az autósoké. Ebben a kérdésben én azért viszonylag határozottan a gyalogosok mellett szoktam állni.
Hát ma már én is, de mondjuk a 100 évvel ezelőtt valószínűleg...
Akkor pedig különösen, mert akkor még sokkal többen voltak.
Hát jó, de akkor volt egy új cucc, ami mindenféle előnyöket ígért, és ott lehet, hogy volt értelme ezen gondolkodni egyáltalán, vagy feltenni a kérdést, de hogy most is az, hogy a város a gyalogosoké, ezt te meg én így gondoljuk, de egyébként azt hiszem a városlakók többsége nem így gondolja, hanem még inkább az autósoknak akarnak kedvezni.
Igen, ez egy olyan probléma, mivel valamit kezdenünk kell egyébként.
Hát esetleg kriminalizálhatjuk az autózást.
Figyelj, autózni a városban viszonylag szar dolog. És ehhez képest mégis nagyon sokan teszik.
Az a 6., 7. és 8. kerületben Budapesten most úgy tűnik, hogy még sokkal szarabb lesz. És én ezzel egyetértek, de hogy mondjam, egyetértek, elvben gyakorlatilag nagyon félek tőle. Tudod, arra gondolok, hogy ez a három kerület bejelentette, hogy egy koordinált tervet készít arra, hogy 30-al lehessen csak menni ebben a három kerületben. Gondolom a mellék utcákban természetesen.
Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy emelik az elérhető sebességet. Emlékét nem tudom, mikor mentem utoljára 30-al mondjuk a körúton.
Tényleg? Én szoktam.
Jó, egyszer volt hajnal 2-kor.
Nem, én tényleg szoktam meg. Azért nem csak a körútból áll ez a három kerület. Na mindegy, de hogy szóval, hogy nem tudom, próbáltad-e már mondjuk ilyen kis forgalmatlan mellékutcákban a 30-al menést? Én egyszer, amikor erről úgy szó került, hogy majd az EU egyszer bevezeti a 30-as sebességkorlátozást, akkor egyszer egy fél óráig próbáltam úgy közlekedni itt a távoli Dél-Pesten, hogy 30-al megyek. Lényegében lehetetlennek tűnt, nyilván a szokásaimat kellett lenyomni, de nagyon rossz érzés volt csinálni. Miközben mondom, elvileg persze egyetértek vele, csak gyakorlatilag lesz nagy szopás erre átállni, ahogy minden váltás az.
Mondjuk inkább ez legyen, és tartassák be, mint az a szép városi passzív-agresszív szokás folytatódik, hogy mindenhova leraknak egy-két fekvő rendőrszázadost, ahol viszont nullára fékezel, felgurulsz rá nagyon óvatosan, kigyorsítasz, még így is odavered az autó alját, kicsit káromkodsz, és közben már fékezel a következő előtt.
Igen. Igen, az jó lenne, hogyha... Na jó, majd meglátjuk, minden esetre azt vizionálom, hogy amikor bevezetik a 6, 7 és 8. kerületekben ezt a 30-as korlátozást, akkor örjöngő tüntetések lesznek.
Ez egészen biztos, hogy az autósok egyébként mindenre így reagálnak. Tehát, hogyha láttál még olyan csoportot, aki fürdős szexmunkásként tud kizárólag kommunikálni, akkor az autósok azok nettó ezek.
Ezt nem szeretem, hogyha az autósokat egy nagy homogén csoportként kezeljük, mert azt mondjuk az autósok kétharmadával szerintem nagyon igazságtalan, de van valóban egy fangos része az autós közösségnek, akik bunkók. Igen.
Átfogalmazom, az autós cikkek alatt megnyilvánuló az autós ügyekben véleménynyilvánító autósok.
Jaj, hát igen, de ez úgy általában a megnyilvánuló emberek, a social médiában megnyilvánuló emberek többsége az...
Ebben tök nem értek egyet, annyi jó felület van az interneten, ez jó a másik veszőparipám, és nem megyek bele a Modereller című kérdésbe, Isten látja a lelkemet, egyszer meg fogom állni most az életben.
Szép.
Ellenben akkor már elmondom azt egyébként, hogy megjelent az egyik legfontosabb és legjobb cikk a Totálkáron az elmúlt időben, amit a Telegram csatornánkra én már bedobtam, és megint autós műsorra váltunk. Ami arról szól, hogy rendkívüli módon rémszexista a rózsaszín alapon tűsarkos tanuló vezető matrica, és ilyet senki ne rakjon ki, és úgy általában legyünk már az a tisztában, hogy ez egy ordas nagy sztereotíp, hogy a nők nem tudnak vezetni, és azt is Fiat 500-ban teszik. A férfiak ellenben 100-ról lassítva, csempészfordulóval állnak be, párhuzamos parkolva, és azonnal tudják, hogy hol van a vákumszivattyú, sőt, csukott szemmel részegen is kicserélik.
Hát mondjuk, igen, azt én is így gondolom, főleg a tanulós matricát, és hogy az kirakja fel az autójára, én el nem tudom képzelni, mert én ezekben az autókban, én mindig meg szoktam nézni, ha látok egy ilyen tűsarkus, T-betűs autót, ha tehetem, hogy kivezet. És természetesen mindig egy hölgy. Nem mindig egyébként, láttam már olyat is, amikor egy srác vezetett, de hogy szóval tényleg ez ugye nem kötelező felrakni a matricát, azért van egy ilyen közkeletű téveszme, hogy ez a T betű az első évben kötelező, de ez nem igaz, nem kötelező egyáltalán, sőt, nem tesz róla említést a kressz. De hogy az emberek itt tesznek ilyen T betűt, és hogy aki aztán ezt választja és ezt ragasztja, most el tudod képzelni, hogy mondjuk az apukája vesz egy lánynak egy kocsit, és ezt ragasztja fel a hátuljára?
Nem, ugyanakkor úgynevezett vicces barátai lehetnek, ahol a vicces alatt a szexista tahót értjük.
De hogy még akkor is az van, hogy tehát, ha csak nem az történik, hogy a szexista tahó odaragasztja a kocsi hátuljára, és a lány soha többé nem szedi le, mert azt gondolja, hogy jó az ott. Szóval nekem valahogy az a megélésem, vagy az elképzelésem, hogy ez a csajok döntése, hogy az ott van az a matrica az autó hátulján, és az milyen lehet, amikor ezt egy lány gondolja úgy, hogy ez így jó ötlet egy ilyet kiragasztani. Vagy nem értem.
Internalizált dolgokról beszélünk.
Hát igen, tehát, hogy ez a legdurvább benne, vagy ezt akartam, hogy ez a legdurvább benne, hogy szerintem ezeket a csajok ragasztják ki, és azt gondolják, hogy ez így oké. Holott valóban ennél szexistább köcsökséget tényleg keveset látni az utcán. Hát, ezt én is nagyon utálom, azt a matricát. Pedig én nem vagyok egy ilyen élharcosa ennek a témának, de így is úgy érzem, hogy ez annyira végtelen megalázó.
Igen, ezzel én is hívjak egyébként. Ilyenkor mindig kedvem támad, minimum, hogy hívják a szempillákat vásárolni az autóra, vagy valami.
Hát. Uh-huh.
Tudod, milyen jól állna neki?
Egyébként az autónak mindig jól állnak ezek a vicces kiegészítők. Én azt is szeretem, amikor télen vannak ilyen szarvak, hogy hívják, rénszarvas szarvak.
Igen, meg is
orra. Sor, meg azt szeretem, az olyan egy, hogy mondjam, végre valaki nem veszi komolyan magát, hanem tud nevetni saját identitásképző alapelemén az autóján.
Megnéztem múltkor Homasitából, azt hiszem, hogy ilyen 2000 forint környékén lehet beszerezni a teljes készletet orral és 2 darab szarval.
Értem. Hát jó van, majd tehát télen eldöntjük, hogy
azt a befektetés, azt hiszem, hogy megéri. Ha már a bólogatós kutya kitakar a hátrakilátásból, meg a szőrös dobókocka is.
Hát olyan nagyon nem zavarnak, az ember megszokja. Szerintem. Volt itt valami hírünk, ami kb. Ide tartozott, vagy az előzőekhez tartozott, de most nem találom, hogy ha eszembe jut, akkor felhozom. Az is autós volt, meg hát esetleg, tudom, igen. Tehát az a logikai ív, hogy a Total Car-t említettük, és akkor a Total Car-nál ugye az van, hogy szép lassan fogy el a szerkesztőség, egymás után mondanak ott fel az újságírók párhuzamosan azzal, ahogy a Kesma kézbe került. Nem, ez itt pontatlan. Tehát a kormány közeli média tulajdonosok kezébe került kiadóvállalat új lapigazgatót, vagy főszerkesztőt, vagy mit nevezett ki oda?
Mindkettőt.
Akkor mindkettőt. És hát, hogy ez is egy olyan műhely, ami ugye úgy kezdett el bomlani, hogy nem is tudom, valamikor egy éve talán megvette az Indamédia.
Nem, az mindig,
mindig is Indamédia volt.
Mindig is Indamédia volt.
Az Indamédiát kapta meg a Vaszil Miklós nevű jobboldali médiaügyi megoldó ember, és hát aztán mostanra alig vannak ott a régi szerkesztőségből. Izgulunk az ott levőkért, hogy jó szívvel tudjanak ott maradni, vagy találni maguknak új munkát. Szóval, hogy igen, ez jutott eszembe, és akkor emellé még az jutott eszembe, hogy van még egy újság, ami hát a végét járja pontosabban lényegében megszűnőben van, és mivel gyakran emlegettük itt, ezért illik a haláláról is megemlékezni, az Azonnali című online portál, az azonnali.hu, aminek Ungár Péter képviselő az egyik tulajdonosa, és Gerényi Gábor a másik, és egyszer csak valamikor tavaly azt hiszem kirúgták a főszerkesztő párost, akiket mi keltel nagyon örültünk, hogy ez történt, mert rendkívül idegesítő Paprika Jancsiknak gondoltuk őket, miközben az újságot szerettük. Az újság az ott olyan fékezett habzású lett, bár talán nem annyira volt rosszabb, de most véget ért a karrierje, bejelentették a tulajdonosok, hogy nem finanszírozzák tovább a működését.
Én ezt a sztorit azért úgy tudom, hogy az újság azóta jobb számokat hozott.
Hát, az lehetséges, sokkal kevesebb és karakter nélkülibb volt a tartalma szerintem, mint korábban, mert a kirúgott főszerkesztő párossal azért elment néhány nagyon jó szerző is, akiknek a szavai hiányoztak az Azonnaliból, vagy nekem hiányoztak.
Nekem az a vonal annyira durván nem, megjöttek egyébként újak, akik meg itt meglepően jól működtek. De hát figyelj, gemist előfizető bármikor lehetsz.
Gemist előfizető bármikor lehetek, de mivel azt a kirúgott főszerkesztő páros vezeti, vagy szóval ők hozták létre, ezért ott megelégszem. Ez egy hírlevél, és ezért megelégszem azzal, hogy annak az ingyenes ilyen félbevágott verzióját járatom, és olykor beleolvasok, és néha ideges leszek, néha meg nem, attól függ, hogy kiírja a hírlevelet. De hát csak elmorzsolunk egy könycseppet egy olyan médium története fölött, amit egyébként többre tartottunk, mint az átlagot mondjuk. Azt hiszem hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy Ungár Péter, a tulajdonos és finanszírozó előre mondta, hogy 2022-ig fogja finanszírozni a lapot.
Ezt nem tudom, hogy mondta-e.
Mondta, igen.
Stíluspontok nyilván járnak annak, aki megoldotta azt, hogy ezt a végadalnak srácok üzenetet kiszivárogtatta akkor, amikor a főszerkesztő nyaral.
Ja, igen, hát. Ja. Na, ennyit a médiaügyi ez meg azról, és akkor most már ezt is belesírhattam az éterbe, hogy én kedveltem az Azonnalit, és sajnálom, hogy már nem lesz.
Jó, akkor hozok vidámabb témát, mit szólsz ehhez?
Rettegek.
Amelyben a Forbes-ban megtaláltam egy greenwashing, hát nem, ha nem világcsúcs kísérlet, akkor legalábbis olimpiai éremőre esélyes kísérletet. Egy magyar dizájnerről szóló cikkben van Kaptai Anna Mariról, aki minden bizonyan remek dizájner egyébként. Viszont van egy nagyon jó része ennek a cikknek arról, hogy aki tőle vesz ruhát, minden ruha után ültetnek egy fát, és így zöld, és úgy zöld, és amúgy zöld, amit csinál, és legyen visszaforgatható, és ne növelje az ökolábnyomunkat, biopamutból készül, és eleve nagyon szereti a természetet és a természet közeliségét ez a designer. Ezért is van az, hogy jóga óráit természetközeli helyeken tartja. És gondoltam, hogy ja, biztos filozófusok parkja, vagy kimennek Szentedrére, a szigetre, vagy valami. Például az Akvai sivatag, az Azori-szigetek. És itt is felszaradt a szemem, hogy ahhoz nagyon sok fát kell ültetni, hogy az ember ellentételezzen egy Azori-szigeteki jógautat. Mint hogyha ütköznének a üzenetek, vagy lehet, hogy csak én vagyok túlzottan húgazaskodó, de hogy mi van?
Hát én más véleményen vagyok, mint te, mert nem gondolom, hogy össze kéne vezetni ezt a két dolgot. Tehát ha egyrészt vannak a biopamutból készült designer ruhák, ami mellé fákat ültetnek minden megvásárolt darabárából, akkor az így önmagában valóban egy ilyen ökotudatos cucc lehet, vagy legalábbis ebben így nem érzékelek semmiféle greenwashingot. Az, hogy az az ember, aki ezt csinálja egy másik sapkájában, meg jogát szervez, egyébként egy itthon Magyarországon is sok helyen, tehát a Balatonparton is, meg tudom én, meg utazásokat is szervez, az egy másik sapka, és az meg ott nem is állítja senki, hogy az Azori-szigeteki jogatábor az nagyon ökotudatos dolog lenne. Bár másfél meg azt is gondolom, hogyha úgy általában a turizmus nézzük, ami egy valódi probléma, akkor azon belül, ha az emberek Rómába mennek megnézni a Kapitóliumot,
Akkor nagyon eltévedtek.
Igen, akkor nagyon eltévedtek, pontosan. Szóval a Kolosseumot. Az azért kevésbé zöld, mint hogyha jogázni mennek valami szigetre, és ott ülnek kint a homokban, és vizet isznak. De szóval a cikk azt nem állította, hogy az Azori-szigeteki jógatábor az rendkívül zöld dolog lenne, csak azt, hogy a ruhák. És én nem gondolom, hogy azért, mert ezt a dolgot ugyanaz az ember csinálja, ezt a kettőt, az emiatt ez greenwashing volna. Az egyik az green, a másik meg...
washing.
Nem green. Nem, hát az meg nem green. De most érted, azt is hallottuk, hogy még egyébként van egy harmadik, meg egy negyedik lába, és a harmadik a Board Groupies nevű zenekar, ami egy két lányból álló zenekar. Most akkor az, hogy elektromosságot használnak a zenéjükhez, az is ellentmondásos üzenet, és nem mondjuk egy nyenyerén és egy címbalmon játszanak.
Azért ez hatalmas csúsztatás, vagy legalábbis nagyságrendi méretű.
Nem, hát ez pontosan ugyanolyan eltérés. Összevetése két tevékenységnek, mint az, hogy egyrészt ruhákat tervez, másrészt az Azori-szigetekre jár herét verni. Most érted, ha én veszek egy ruhát tőle, és amiatt ültetnek egy fát, ezt semmilyen módon nem ellen tételezi az, hogy ő egyébként egy másik életében mit csinál. Az jobb, mint ha az Zarába vettem volna.
Egy azon embernek az én márkájáról van szó. Most egy én márka az nagyon két dologból nem állhat. Tehát, hogy egyszerre nem lehetsz, most akartam kettő nagyon ellentétes dolgot mondani, de mindig az olajhoz jutok vissza, tehát inkább engedjük ezt el. Nekem ez a kettő rohadtul üti magát. Úgy tűnik, hogy akkor ezzel nem találtam el mindenkinek az ízlését. Azért ez érdekelne. Mert nekem ez hihetetlenül, hogy én pontosan reflektálatlan.
Pontosan azt gondolom, hogy az összetettebb kérdés, és igenis egy én márkában az ember lehet egyszerre ilyen is, meg olyan is. És hogy szóval, hogy mondjam, hogyha van két tevékenységem, az egyik zöld, a másik meg nem zöld, akkor a nem zöld tevékenységem az nem csökkenti a zöld tevékenységemnek az értékét. Tehát én pont azt nem szeretem, amikor valaki, tehát amikor mondjuk a Greta Thunberget kikezdték amiatt, hogy repülővel megy konferenciára. Ugye aztán ott vonatozott, meg vitorláshajóval szelte át az óceánt, hogy ezért se tudják kikezdeni. De hogy szóval nem tudom, tehát hogyha valaki megcsinálja a Fridays for Future mozgalmat, akkor az megcsinálta a Fridays for Future mozgalmat, és ez szerintem nem csökkenti ennek az értékét az, hogyha egyébként kompromisszumokat köt a világban való létezés érdekében.
Greta Thunberg esetében oké. De mondjuk Kaptai Anna Mari nem a Fridays for Future csinálja meg, hanem a lefelé néző kutyát.
Igen, meg a Biopamut sportruházatot. Tehát jó, igen, a Forbes cikk egy kicsit valóban, hogy úgy mondjam, lelkesebb volt, mint azt egy újságcikktől elvárnám. Kicsit olyan, úgy, valahogy úgy kerestem a végén az X-et zárójelbe téve, hogy ez akkor most egy reklámcikk vagy sem. De azért a világ legnagyobb greenwashingjának nem ezt nevezném, hanem találnék ennél nagyobb greenwashingokat is. De mindegy, én csak azért akartam ezzel kapcsolatban vitába szállni veled egy kicsit, mert ezt én fontosnak tartom, hogy, hogy lehet olyat, hogy az ember több kalapban létezik, és ha már az egyik kalapja zöldebb, a másik meg csak olyan, mint az emberek átlagos kalapja, akkor az, annak az átlaga szerintem jobb, mint a medián.
Igen, bár ez nem az átlagos kalap még mindig. A hová szervezek, micsodát turizmus szervezőként.
Jó, de igen, de ott volt a cikkben az, hogy Mari már tartott jógatábort az Azori-szigeteken, meg a nem tudom milyen sivatagban is, de hogy egyébként nem ott szokott, tehát nem azon, hogy az éve háromnegyedét ott tölt, hogy ez nem derült ki a cikkből, így volt ez a fogalmazás volt konkrétan, hogy volt már, hogy ott szervezett, meg kiderült az is, hogy milyen sokba kerül az Azori-szigeteki. Illetve egyébként azt hiszem valójában nem kerül olyan sokba. Mert ott a cikkben szerepeltek a számok, azért tudom, hogy 240 ezer forint plusz repülőjegy, a 10 napos ezért tábor.
Igen, mert a repülés még mindig nincsen szénni adóztatva.
Igen. Szóval, hogy az, ja nem, hát a 240 ezer az a repülőjegyen kívül jár. Tehát az az, hogy egy hétig az Azori-szigeteken sátorban raksz, és remélem, egy magad általásod gödörbe kakilsz. De ezt nem tudjuk, ez nem derült ki a cikkből.
De csak akkor, hogyha a gödör tartalmat utána hazaviszed magaddal.
Nem. Hát
ugyan az... ne hagyj nyomokat.
Hát kivéve, hogyha azon aztán nevelnek kukoricát. Az jó annak, nem? Nem
hát
tudom.
Ez jó a kukoricának, ami ugye ne felejtsük el, hogy a földkerekség legsikeresebb faja. Hiszen odaig idomította az embereket, hogy aztán hektármilliókat vessenek vele tele.
Jaj, beszéljük meg a másik zöld hírt is.
Á, nincsen kedvem Taylor Swifthez.
Jaj, de jó.
Egyébként ez jó örülök. Cikk, de...
Érdekes. Még akarsz vitatkozni még egy kicsit ezen, vagy inkább tovább menjünk? A többiben egyet fogunk érteni.
Na, mondjad.
Hát, hogy a cikk arról szól, hogy Taylor Swift magángéppel megy mindenhova, és hogy ez mekkora nagy zöldségtelenség, vagy szóval, hogy hogy a magángéppel közlekedő gazdagok milyen feleslegesen repkednek magángéppel. Jól foglaltam össze a cikk lényegét? Tesz állításokat arról is, hogy hány százalékért felelősek a CO2 kibocsátásért a magángépes emberek? Azt valahogy hiszem...
Nekem 40% rémlik.
De hát, minek a 40%-a?
A repülés.
Dehogy is. Nehogy már a repülés 40%-át a Taylor Swift bocsássa ki.
Nem Taylor Swift, a magángépek.
Hát ez azért nehéz ezt, hogy mondjam, akkor legalábbis további adatokért sírni, mert hogy akkor mely magángépek, tehát ebbe beletartozik-e az összes, mit tudom én, katonai szállító, Jetstream, tehát egyszerűen a méretkategóriát említik, benne vannak-e ebben a permetezőgépek, vagy kifejezetten a gazdag emberek, mondjuk a világon fellehető 20 ezer darab private jetje csinálja, szemben azzal a nem tudom, százezres nagyságrendű szállító kapacitással, ami még a világon van. Nehéz ezt a 40%-ot elhinni, de mindegy, mert ez a cikkből olyan nagyon nem derült ki. Nekem egy bajom volt, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, szerintem a cikk pont azért nem jó, mert nem ad ilyen viszonyítási alapokat, csak azt mondja, hogy Taylor Swift magángépe egy évben, tudom én, 4000 vagy 1500 tonna CO2 tereget a levegőbe, de azt nem mondja, hogy mihez képest, és mennyi tereget a vízer. És hogy én azt gondolom, hogy nem a lényeggel foglalkozunk, amikor ezen köszörüljük a nyelvünket, hogy Taylor Swift, akinek egyébként az a munkája, hogy két naponta a világ egy másik pontján adjon koncertet, az miért nem megy vonattal, mert ez nem tudom, nem is értem, mit várna el a cikk szerzője, vagy mi lenne a helyes viselkedés Taylor Swift-től.
Hát, hogy szerint utazom business class-on.
Én szerintem az egy olyan szupersztárnál, akit egy nap 1 millióan kérnek autogramra, az egyszer nem elvárható, az pszichésen tarthatatlan, hogy a tömegben utazzon biztonsági és életvezetési okokból egyaránt.
És egyébként itt van a cikknek egy a kulcsmondata szerintem, vagy a kulcs megállapítása, hogy Taylor Swift-et azért vették ezért elő, és azért nem a Jennereket például, akik a nem tudom, saját 767-esükkel járják a lakásuk és a sarki Tesco közti távolságot is. mert Taylor Swiftnek az a publikus personája, hogy én olyan ember vagyok, mint ti, az én szívemet is összetörték. Éneklek nektek egyszer gitárommal itt a tábortűz mellett arról, hogy szar az élet, tök a tromf, de legalább a kutyámat megsimogattam ma este.
Ez igaz.
Na most, hogyha ez az ember közben, tehát ilyen megközelíthető és emberközeli és olyan, mint mi, image, az nem nagyon passzol ahhoz, hogy és leugrott a sarki chipsbe, vagy a sarki boltba a kólaért és chipsért a, nem tudom én, Learjetjével.
Értem, de pont ezt a hozzáállást, ez az, amitől nekem feláll a szőr a hátamon, és rendkívül ilyen óvodászintű dacnak gondolom azt, hogy számon kérünk egy világsztárt, akinek van, tudom én, 1 milliárd követője az Instagramon, hogy miért nem megközelíthető, és miért nem utazik business classon. De hát ez egy olyan elvárás, ez egy teljesen irreális elvárás, ami tényleg ennek az egész, az image-nek az ilyen deriválása egy ilyen egydimenziós szintre. Tehát, hogy szerintem azt elvárni egy világsztártól, aki szerintem csak naponta kap 30 halálos fenyegetést és 100 házassági ajánlatot, nem lehet elvárni, mert nem megvalósítható, hogy ő az emberek között éljen. És az, hogy ehhez képest neki mi az image-e, az meg a munkájának a részének gondolom, nem pedig a... Szóval, hogy mondjam...
Sokat vársz el a rajongóktól, azt ugye tudod?
Nem, pont, Nem. Szerintem meg épp, hogy nem, hanem ennyit minden embertől elvárnék, és akitől ezt nem tudom elvárni, hogy képtelen legyen két ilyen egyébként végtelen egyszerű tényt egymás mellé tenni és mérlegelni, az szerintem tényleg megrekedt egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű szinten.
Oké. És én még azt hittem, hogy én vagyok rossz véleménnyel az emberekről.
Hát, én nem gondolom feltétlenül, hogy az emberek gondolják ezt. Én azt gondolom, hogy a Guardian írt egy rossz cikket, ami ezt a butaságot termeli tovább. És általában is áldozata annak, hogy ez az ilyen nagyon sematikus gondolkodás, ami képtelen egy szálasnál bonyolultabb történetekben gondolkodni, azt emelte így föl, vagy szóval egy domborította ki. De azt gondolom, hogy az emberek egyébként erre képesek, tehát az emberek szerintem nem akadnak meg azon, hogy Taylor Swift magángéppel jár koncertet adni.
Ez sajnos úgy hangzik, mint hogy ezt a sztorit a Guardian találta volna ki, de közben nem. Tehát ez az újság az írta meg ezt a sztorit, mert az emberek, és akkor itt nagyon sok emberről beszélünk hirtelen egy szóba belehajtogatva, ezzel foglalkoztak. Tehát ez úgynevezett ügy volt.
Ez már messzire vezet, mert a sajtó szerepéről szól, hogy most azért foglalkoznak vele az emberek, mert a Guardian megírta, hogy azért írta meg a Guardian, mert az emberek foglalkoznak vele. A gyakorlati tapasztalatainkból, mind a tiédből, mind az enyémből azt mondhatom, hogy a sok esetben azért úgy van, hogy ügy abból lesz, amit a sajtó ügyét tesz. De lehet, hogy itt fordítva volt, nem tudom, nem ismerem a hátterét.
Illetve, hogyha már ennyit Guardian-eztünk, akkor ez a Guardian-nek ez egy follow-up-ja. Nem náluk indult a sztori.
Uh-huh. Whatever, jó. Én tényleg csak ezen, nem szeretem az ilyeneket, amikor, szóval ezt nem gondolom, hogy ez lenne a világnak egy fontos problémája, hogy Taylor Swift magángéppel közlekedik, vagy nem. Ennél csak fontosabb dolgok vannak a világban, amikkel okosabb dolog lenne foglalkozni. Tehát érted, amikor az egészséges életmódot hirdető vegán influencerről kiderül, hogy titokban minden nap ezért marha sztéket eszik, az kínos. Tehát azt nem tartom. Tehát az
Na, ciki. Az pont nem érdekel.
Na, de hogy ezt ugyanilyennek gondolom, csak még ráadásul itt, hogy mondjam, a vegán influencer akár lehetne vegánul is. Azt nem gondolom, hogy Taylor Swiftnek tőle egy reális elvárás lenne független az imidzsétől, hogy vonattam menjen koncertre, vagy business classon repüljön a nemzetközi turnéján.
Most belemehetnénk az influencerek létezésének mélyébe, de ezt álljuk meg. Ellenben be fogom linkelni, most már megtaláltam azt a tanulmányt, ami alapján elindult az egész Taylor Swift.
Jó, azt el fogom olvasni, kíváncsi.
Magángépe gét. Ők itt olyan, ez a YAR nevű kutatócég, ami sustainability-vel foglalkozik, azt mondja, hogy az átlag ember jelentsen az bármit is. 7 tonna széndioxid kibocsátást végezel, vagy segít elő azzal, hogy repülőgépre ül. A átlagos celebritás az ő adatbázisuk szerint ez 3376 tonna CO2-ért felelős, tehát egy picit többet utaznak talán.
Hát nyilván, de ők sokkal kevesebben vannak, tehát itt a kérdés így, tehát ez az összehasonlítás, ami klasszikus ilyen nesze semmi, gondolj valamit, amit akarunk mondani, pedig nem tudjuk, hogy mi van. Tehát ha azt tudnánk, hogy az összes celebritás összes útja hány tonnát, és az összes átlagember összes római vakációja hány tonnát jelent, akkor arról lehetne beszélni. Tehát, hogyha kiderül, mert szerintem az derül neki, hogy az átlagos turizmus végtelen sokszor több CO2 kibocsátásért felel, mint a private jetek.
A végtelen sokszor több, az biztos, hogy nem. Többe. De most itt egy top 10-es van csak legyűjtve egyébként, és kéne az adatbázis, azt majd vagy előtúrjuk, vagy nem persze. Még a 10. helyen levő embernek is van egy 3000 tonnás kibocsátása. A top, az pedig 8200.
Ember. És akkor, na jó, de és akkor mit tudom, és
tonna.
Igen, egy per év.
Uh-huh.
Na, és akkor mondjuk azt tudjuk, hogy a Wizz az évente hány tonna CO2 kibocsátásáért felelős?
Nem, természetesen.
Na, mert ha azt tudnánk, akkor ezzel így lehetne mit kezdeni ezzel a gondolattal?
Mint ahogy azt sem tudjuk, hogy hány private jet üzemel. De hogyha találunk még, nem tudom én, ex-has, csak nézzük azt, hogy mivel szokott miniszterelnök úr közlekedni, amikor foci meccs van a szomszédban, ami levisz 6 embert eszékre, az is többet eszik, mint hogyha beülne egy szolgálati Suzuki-ba.
Hát persze.
Vagy levinni a vonat, vagy akármi is történne, és az is, tehát az is az ilyen private jetes fogyasztáshoz számít hozzá. Bár nem feltétlenül, hiszen azt közismerten katonai célokra vettük.
Igen, igen, ezért is.
Kivétel nem, amikor a spanyolnak a repülőgépeivel utazik.
Hát figyelj, én közben itt nézem a Wizz Airnek az oldalát, ahol azt nem tudjuk, csak azt, hogy mennyit bocsátanak ki, csak azt, hogy egy negyedével 1/4 CO2. Ennyivel csökkentjük. Egy negyedével csökkentjük, vagy egy negyedére csökkentjük, az így ebből nem derül ki, de hogy mennyiről, azt nem tudom. Na mindegy, az majd egyszer akkor kinyomozzuk ezt is. Figyelj, innentől kezdve viszont teljesen veled vagyok, végre együtt fogjuk szidni a Facebookot és az Instagramot teljes szívünkből.
Ó, én ott egyáltalán nem terveztem szidni.
Csak tényleg?
Rezignáltan tudomásul venni, hogy a Facebook tovább megy a Marki úton, és ha választani kell azt, hogy a elvándorló emberek megtartása, vagy a pénz a fontosabb, akkor az biztonság kedvéért azért pénzre szavaznak bátran.
Hát kérdés, hogy jól teszik-e, vagy okos döntést hoznak-e ebben, azért nem vagyok teljesen biztos.
Figyelj, így is egy pokol az az oldal.
Igen, igen, és erre egyre többen jönnek rá, és én valahogy, hát nem tudom, tehát én végül azt gondolom, hogy a Facebookból, meg az Instagramból, hogyha ezt az utat követik, akkor a szuperinfo és a ilyen kerületi hirdető újságok sorsa lesz, tehát hogy a legkevésbé tudatos médiafogyasztóknak lesz az újságja, ami ettől hirdetési szempontból is elveszti az értékét, és szép lassan lecsúszik egy ilyen meghaladott dologgá. Mert hogy tudod, én sokszor szoktam ezzel jönni, hogy hát biztos nem olyan könnyű tartani azt a stratégiát, amit kitaláltak, és biztos a részvényesek, meg az igazgatótanács, amit tudom, én szoktam ezeket mondani.
Igen, sosem szoktam ennyire finoman hagyni, hogy megfogalmazd.
Igen, de most, amikor azt olvastam a Verge cikkében, ami ugye azon értekezett, hogy egy lépés hátra, gyors összefoglaló, szóval, hogy az Instagram ugye egyre kevésbé mutatja a haverjaink, vagy az általunk követett embereknek a feedjét, hanem mindenféle ilyen ezen alapuló ilyen ajánlott feedeket, vagy profilokat mutat nekünk, ezért tudom én, 10-ből 7 kép az nem az általunk követett ember képe, hanem valaki másé. Egyrészt, másrészt meg azt hiszem, hogy az is igaz, hogy, hogy az általunk követettek közül is csak azokat látjuk, akik valamilyen értelemben kereskedelmileg értelmezhetőek, és egyszerűen a saját egyszerű haverjainkat, azokat már lényegében soha. De és ugye most ezt bevezette az Instagram, nagy felháborodás volt, most ha minden igaz, akkor visszatáncolnak belőle, igaz?
Igen, az volt a legutolsó hír, hogy egy picit talán kevésbé. Mondjuk az Instagram pörgetés az nálam úgy néz ki, hogy kettő darab olyan fotó, akit legalább én követtem be, és utána 40 darab másik olyan, ami fogalmas, hogy hogyan került oda, de állítólag engem érdekel.
Igen, és nem, és szörnyű lett az Instagram, és mindegy, szóval, hogy én már Facebookra nem járok be, csak amikor muszáj vagyok, és most már az Instagramon is gondolkodom, hogy oda se fogok, mert ez így elviselhetetlen. Na, de azért hoztam ezt az egészet elő, mert ez így oké, csak hogy egy éve kb., vagy most már sokatszor mondom ezt az egy éve kb-t, lehet, hogy régebben, nem olyan régen amúgy, ugye maga a mindenható Mark Zuckerberg hirdette meg az ő új stratégiáját, ami arról fog szólni, hogy majd ő jól összeköti az embereket, és hogy több lesz a személyes kapcsolódás, és kevesebb a reklám, és hogy majd így kevesebben fogják, hogyis kevesebbet fognak kattintani, de többet lesznek a felületen, valami ilyesmi volt a mondás. Van neki egy neve is annak a stratégiának, amitán kb. Az három betűs rövidítés volt, most nem találom az Istennek se, hogy mi az, persze. De ez volt a lényege, hogy az embereket majd jobban össze fogja mostantól kötni. Nem emlékszel ennek a nevére?
Nem, de tehát Mark Zuckerberg azért mondjuk a közösségi oldalvezetők Márki-Zay Pétere, amennyiben holmi jut eszébe, azt mondja.
Jó, de azért ez egy ilyen hivatalos céges kommunikáció volt. Azt állította, hogy ez az új stratégia, ebbe az irányba fognak menni. És akkor ehhez képest most nem is, tehát pár hónappal később, meg most hirtelen azt mondja, hogy nem, mégiscsak inkább TikTokot csinálunk mindenből.
Hát meg volt előtte olyan, hogy akkor mindenki videózzon a Facebookon, mert az nagyon megéri, aztán elnézést kértek, mert elcsalták a számokat, aztán azt mondták, hogy most már igazán rendesek leszünk a híroldalakkal, mert ők hozzák a kontentet, most azt mondták, hogy a híroldalak elmennek a bánatba, mert embereket akarunk összekötni a Facebookon. Aztán azóta mondták egyszer azt is, hogy váltson mindenki videóra, mert az a jövő, mint ezt már korábban egyszer mondtuk, amikor elcsaltuk a számokat. Most pedig az, hogy a jövő az valójában az, hogy olyan embereknek a tartalmát mutatjuk meg neked, akik nem érdekelnek.
Igen. És hogy ez egy idő után, sőt, szerintem már most is ez visszaüt. Ugye van olyan hír is most, hogy most majd ki fog derülni, tehát most egy olyan negyed éve jön a Facebooknak, amikor nem fog növekedést tudni felmutatni valószínűleg. Szóval, hogy úgy nem tudom, most már én is nem vagyok már olyan megbocsátó, mint amilyen szoktam általában lenni a nagyvállalatokkal. Egyszerűen azt gondolom, hogy a Facebook rossz nyomon jár, és ezt most már lassan a számok sem fogják visszaigazolni nekik. Az egy dolog, hogy én személyesen kicsattogok innen, és megkeresem azt a következő platformot, illetve mondjuk úgy, hogy várom, hogy melyik lesz az a következő platform, ami felemeli a kezét, hogy na jó, akkor ti szegény Instagram árvák, akik csak egymás fotóit szeretnétek követni, ti jöhettek ide. És akkor egy ideig majd ott is lehet majd nézni, aztán nyilván egy idő után majd ott is bevezetik a fizetett tartalmat és az influencereket.
Egyébként nyilván nem lehet se, hogy kitiltani az influencert, vagy kiciánozni a platformodról, de ha lenne egy influencermentes platform, Istenem, két kezemet összeraknám.
Nekem nincs ekkora bajom az influencerekkel, pontosabban azt gondolom, hogy ezt lehet úgy is csinálni, hogy az nem bántó, nem zavaró, mint ahogy lehet úgy is újságot csinálni, hogy abban vannak hirdetések, és ettől még nem akarja az ember felvágni az ereit, de azért a mai influencer marketing az nem ebbe az irányba mutat.
Meg hogy de én alapvetően egy ilyen nem blog jellegű, de mondjuk blog személyességű tartalmat szeretnék kapni. Ami régen volt egy darabig az Instagram.
Igen.
Ami a haveromnak a babás képei, meg a másik haveromnak az, hogy hétvégén kiirtotta a birtok végén a bozótot, és szemmel láthatólag egy sört iszik egy halom kivágott cserje felett, igen, meg hasonlók. Ehhez nagyon nem passzol az, hogy közben XY szép asszony feledőzik kerti medencéjébe, és mellé van rakva, jól látható módon, egy másfél kilós csibó kávé.
Igen. Az egyébként milyen jó lenne az Instagramnál, hogy ha már rendkívül drága a pénzbe kerülő mesterséges intelligencia eljárások szűrik a Melbimbo-t, ami egyébként egy egészen pici satírozással átverhető.
Sőt, akkor... egyébként mindenkinek van többnyire kettő. Vagy az ember úgy indul, aztán lehetnek olyan
egészségügyi
helyzetek, hogy aztán nem lesz, de igen. A többségnek van.
Igen, szóval, hogy ha már ez van, akkor lehetne egy olyan filtert is bevezetni, hogyha egy embert látunk pózolni bizonyos, nem is, de mondjuk, hogy nem bizonyos pózokban, egyszerűen csak egy embert látunk, és az előterében a képnek ilyen kis jól felismerhető, és egyébként a Google Lens által nyilván azonnal felismerődő ilyen márkázott dobozokat is látunk egyúttal, akkor ezeket a képeket tiltsa ki a picsába.
Vagy azonnal cserélje el ezt a tárgyat kerti törpére.
Igen, vagy Melbimbóra. Szóval, hogyha egy ilyet lehetne, vagy akár, hogyha ezt így pénzért lehetne venni, hogy így nem, hogy akár, de tényleg, hát azért tudom, most nagyot álmodok, de hogyha lenne egy fizetős üzemmódja az Instagramnak, ahol megkaphatnám a régi világot, akkor annyira kíváncsi lennék, hogy ezt hányan használnák, és hogy ez mekkora bevételt jelentene az Instagramnak. Talán kisebbet, mint a mostani.
Ellenőriztem közben. Van olyan kerti törpe, aminek vannak melbimbói.
Ez nagyon jó hír. Én nem kérek melbimbós kerti törpét se, ha lehet. Tehát én személyre szabnám ezt a tartalomforrást, ahol egyszerűen csak a haverom sörözzön, miután kivágta a fát. Én arra vágynék.
Pedig
esetleg a csecsemőjével.
Naturista kerti törpe pár.
Juhú! Nem, köszönöm.
66 fontért, de jó Isten, annyiért, mert adnak hasznos dolgokat is.
Igen, igen. Na szóval, Facebook, egyre szarabb vagy. Sőt, Meta, egyre szarabb vagy. Ezt mondhatjuk bátran. Ezt már én is nagyon
de
szeretem kijelenteni.
Lapátolják bele a kazánba a dollárt, hogy metaverzumot fejlesztenek. Ami, hát bízunk mi annyira a Facebookban, hogy ezt szeretnénk?
Hát most már azért én is bizalmatlanabb vagyok, mint korábban. Úgyhogy nem, most már mondhatjuk, én sem, nem, ne csináljon a Facebook metaverzumot. De valaki más csinálhatna, én azért arra kíváncsi vagyok, csak ne a Facebook csinálja.
Azt a metaverzumot, az érdekelne, hogy ott mit kell majd csinálni.
Hát ugyanazt kell csinálni, mint most a Facebookon, csak 3D-ben, és ilyen mindenféle térbeli
jó
interakciókkal.
DK-s néni kell vitatkozni, de most már 3D-ben.
Igen, igen.
Zsír. Eladtad.
Hát tudom, hogy hol van lehet, kedved.
Hol lehet belerakni a családi ezüstöt?
Nem is teljesen biztos, hogy lesz ilyen. Egyre... De nem tudom, tehát én még mindig jó dolognak gondolom, vagy szóval én várom ezt, meg megnézném ezt, nem gondolom, hogy tönkre teszi a Földet, nem ezt teszi tönkre a Földet, hogyha metaverzumot fejlesztünk, de a Facebookot már nagyon utálom, és minden hozzá kapcsolódó dolgot is, ez tény.
Akkor itt az ideje, hogy egy másik nagy technológiai céget elkezdünk, mondjuk az összeset. Úgyis, mint a Google-t és az Amazon-t, akik, hát a legfinomabban úgy tudom megfogalmazni, egy picit behajoltak az amerikai rendőrségnek, amennyiben hajlandók házkutatási parancs, vagy ennek megfelelő adatkiszolgáltatási bíró által aláírt végzés nélkül kiadni adatokat a rendőrségnek, például a kis házi kameráiknak a képét.
De mely esetben? Azt érezted hozzá, mert úgy korrekt.
Mely esetben?
Igen, mely esetben.
Emergency szituációkban.
Igen. Föl is sorolják egyébként, konkrétan van egy felsorolás, hogy folyamatban levő emberrablás, terrorcselekmény, meg ilyenek esetében. Tehát azért nem úgy van, hogy a rendőrség oda telefonál, hogy meg szeretném nézni a Feri biztonsági kameráját, és a Google adja, hanem hogyha mondjuk itt nálam van egy ilyen emberrablási helyzet, akkor nem kell a bírói végzésre várni, hanem hozzáférést biztosítanak, hogy ez lehetőséget ad a visszaélésre? Számosat.
Hát láttunk-e már olyat, hogy amerikai rendőrök visszaéltek?
Láttunk.
Bármivel, igen, láttunk. Egyébként azt, hogy most tartóztatják, most el, vagy elmarasztalták, vagy le is ültetik azt a csávót, aki a Breonna Taylor, azt hiszem ez volt a nőnek a neve, akit lelőttek, aki hozzá kiküldte a rendőröket, mert bár rendőrként ő fogadta a hívást, és tána cím volt ott, rossz, vagy valami ilyesmi, tehát óriási egy elcseszés volt az egész, de a biztonság kedvéért azt mondta, hogy menjenek, csak kirúgják rá az ajtót, aztán valami lesz. Valami lett, azóta az ember, ahová tévesen kiküldték a rendőröket, az nem él, és most így évekkel később kezdik elővenni a figurát, aki az egésznek a felelőse volt.
Ja, hát ez a dolog veszélyes, nem tagadom. Ugyanakkor abban egész biztos vagyok, hogy amikor mondjuk a gyerekeim gimnáziumában emberrablás lenne, és a rendőrök azt mondanák, hogy nem tudunk sajnos benézni, mert van bent egy csomó kamera, de ennyi dolgot nem tudtunk bírói végzést szerezni, és így nem adják ki nekünk a kameraképet, akkor azért én kibaszott ideges lennék, és nagyon azt szeretném, hogyha igenis odaadnák nekik ezeket a képeket.
Tovább megyek, ha a gyerekeim gimnáziumában, nem létező gyermekeim gimnáziumában a Google biztosítaná a kamerás szolgáltatást, és nem tudnék azonnal, még mielőtt bárkit elrabolnak, vagy elterrorizálnak ott helyben, belenézni abba, hogy az adatvédelemben mit vállalnak, már akkor is ideges lennék.
Hát az a másik vége ennek a történetnek. Igen, igen, természetesen akkor is. Most akkor mind a két végét felsoroltuk. Érdekes lenne látni, hogy igen, a Google meg az Amazon hogyan szabályozza önmagánál ezt a kérdést. Tehát, hogy elég-e, hogyha egy rendőr azt mondja, hogy vészhelyzet van, kérem a kameraképet, és ők már adják is, vagy esetleg kérnek erre valamiféle bizonyítékokat, vagy nem tudom, meg hogy mi számít vészhelyzetnek, meg mi nem. Az tény, hogy számos másik cég, egyebek mellett az Apple, meg néhány ilyen számomra kevésbé ismert, de nyilván azért, mert ezek ilyen okos otthon szolgáltatók, azok meg deklarálták, hogy ők bizony bírói végzés nélkül semmilyen esetben nem fogják odaadni ezeket az adatokat a rendőröknek. Tehát azért biztos idegesek, amikor ezt hallják, hogy van ilyen gyakorlat is.
Igen, illetve azt meg a legutolsó amerikai, nem a legutolsó, bocsánat, az ott talán volt. A legutolsó nagy amerikai iskolai lövöldözés óta tudjuk, hogy az, hogy valahol kiszállnak a rendőrök gépfegyverrel, testpáncélban és Terminátornak öltözve, az nem jelenti azt, hogy ott még bármi történni fog a következő másfél órában. Hiszen rá kell beszélniük magukat arra, hogy bemenjenek, ne menjenek.
Nem akaratlanul történik, igen.
Igen, kávézzanak-e meg előtte, megjön-e a pizza, mielőtt behatolás van.
Ne legyél igazságtalan, nem a pizzára vártak.
Nem arra, hogy összegyűjtsék a bátorságukat, hogy bemenjenek lelőni egy tínédzsert.
Nem akartak meghalni, igen. Ezért nem mertek bemenni. Nem
mi is a feladatuk? Bocs.
Hát nem azt mondom, hogy jó fejek, csak azért nem pizzázás miatt nem mentek be, hanem mennél egy szigorúbbok miatt. Ha esetleg egy hallgatónk most ebből azt a következtetést vonná, hogy az amerikai rendőrök általában nem mernek behatolni, akkor azért ez nem igaz, általában bemernek. Ez egy nagyon csúnya történet volt most legutóbb.
Igen, ugyanitt mindenki nyugodjon meg, mi európaiak vagyunk, itt nem szokott iskolai lövöldözés lenni.
Igen, mondjuk ha mégis, akkor nem tudom, hogy a rendőrök bemernek-e menni, vagy ugyanúgy bénáznak, de nem akarnám, hogy kiderüljön.
Még nem kellett kipróbálni, és amennyiben ez így folytatódik,
hát ne, de volt ez... azért, volt Európában is ilyesmire példa. Nem igaz, hogy nem. A szerencsére sokkal kevesebb van. Nem is tudom, hogy szerencse ez, vagy a fegyvertartás szabályozásának következménye, de azért itt Európában erre sokkal kevesebb példa van.
Hajlamos vagyok a fegyvertartás szabályozására szavazni, hogy nem vehet bárki két csomagrágóért egy pisztolyt aznap.
Igen, van egy hát kevésbé szívbe markoló témám neked, amennyiben is kiderült, hogy hogyan válhatott a Steamen toplistás szoftverré egy háttérképkezelő, ilyen wallpaper manager alkalmazás. Az nekem vicces, ahogy hosszan gondolkodtak, majd rájöttek, hogy ennek a... Mi is volt a neve? Wallpaper something?
Engine.
Wallpaper Engine nevű cucc azért lett ilyen menő, mert hát legalábbis kínaiak használják, az látszott, mert a legtöbb review-t az kínai nyelven kapta, és aztán kiderült, hogy a kínai felhasználók, akiknél egyébként tilos a pornónézés online módon, tehát csak VHS kazettáról és papírújságból szabad pornót fogyasztani, online nem. Ők tudják megkerülni ezt a szabályozást ennek a Wallpaper Engine-nek a segítségével, ami még, amin keresztül még lehet pornót fogyasztani, így válhatott nagy népszerűségűvé ez az alkalmazás. Csak úgy elképzeltem azt a szituációt, amikor így a meetingen gondolkodnak a Steamnél, hogy ezt nem tudjátok, hogy ez mitől ment fel ennyire ennek a appnak a használata? És akkor egyszer csak valaki a homrokára csap. Szóval azt a pillanatot megnéztem volna, az filmbeillő jelenet lehetett.
Önmagában nagyon érdekes egyébként ez, hogy a kínaiak ennyire tiltják az online pornót.
Igen, fura.
Mármint, hogy nyilván rendkívül sok dologra nem megoldás az online pornó, sőt, valószínűleg a legtöbbre, de egy olyan társadalomban, ahol mondjuk milliószámra hiányoznak a korábbi születésszabályozási törvények miatt nők.
Igen, igen. Ott igen, fura. Hát jó, igen. Nem érthetünk minden dolgot Kínából. Minden esetre, ha már ilyen filmbe illő jelenetet emlegettem, akkor volt nekem egy személyes történetem, amire pont tegnap mondta a feleségem, hogy hát ilyeneket stand-upban szoktak elmesélni, pedig a villamosművekkel kapcsolatos, és velem történt. Elmeséljem?
Atya, te úristen, mindenképpen. Utána van egy banki történetem, ami kivételesen nem a bankok ekézése lesz.
Jó. Megpróbálom rövidre fogni. Végtelenül fel vagyok háborodva ezen a sztorin egyébként, de hát tényleg inkább nevetséges. Valamikor idén januárban jöttek a villamos művektől, hogy lecserélik a házunknak, mármint a családi házunknak a villanyóráját egy ilyen okos villanyórára, amit innentől kezdve nem kell nekem havonta diktálni a online felületen annak az állását, mert majd ő maga fogja diktálni magától. Én ennek nagyon örültem, milyen szuper végre egy ilyen okos mérő kerül ide hozzánk. Majd most, amikor a rezsinövelési bejelentések megtörténtek, gondoltam utána nézek, hogy is állunk a fogyasztással, és meglepve tapasztaltam, hogy január óta minden hónapban pontosan ugyanannyit fogyasztunk, ami korábban nem volt jellemző. Fölmentem arra a felületre, ahol egyébként diktálni szoktam, januárig diktáltam a mérőórát, hogy megnézzem, hogy esetleg náluk most akkor mi van felírva. Nem lehetett igazán megnézni egyrészt, másrészt csak a számlámat tudtam tőlük letölteni, ami azt mutatta, hogy hát minden hónapban ugyanannyit. Erről rájöttem, hogy hát ez az okosmérő, ez nem diktál semmit, és itt biztos nekem elkezdtek általányt kiszámlázni. Erről nem szóltak ugyan, de hát oké.
Okay. Valószínűleg tűnik, hogy ez történik.
Ez történt. Gondoltam, jó van, akkor megnézem a mérőórát magát, hogy ez mit mutat, és majd azt abból valahogy visszakövetkeztetek. Nos, ez egy olyan műanyag dobozban van elhelyezve, ennek a belső része, mármint ennek az áttetsző felületnek annyira repedezett, meg ilyen, nem is tudom, valami történt, hogy nem lehet rajta átlátni, úgyhogy nem látszik, tehát nem lehet leolvasni a okosmérőt, ami már csak azért sem, mert ugye a mechanikus mérő az ilyen fehér alapon fekete számok pörögtek ott a mérőben, de most itt egy LCD kijelző van, ami egy LCD számot mutat. Mindegy, nem lehet leolvasni. Na, hosszan próbálkoztam, bevilágítottam, amennyire lehetett, nem sikerült. Ezen a ponton gondoltam, akkor írok a villanyos műveknek, hogy mondjanak már valamit, mi a teendő ilyenkor. Én nem tudom leolvasni, ők sem, úgy tűnik, akkor oldjuk meg ezt a helyzetet. Írtam egy szép hosszú levelet, és nem levelet írtam egyébként, hanem a online hiba bejelentő felületen küldtem be, majd eltelt 15 nap. Gondoltam, biztos van 15 napnyi lehetőségük a törvény által szabályozva, vagy ennyi, amíg válaszoljanak. 15 nap múlva az MVM Next nevű szolgáltató, hát ahol én intézem az ügyeimet, gondolom, oda tartozom, 15. napon válaszolt egy kétoldalas levélben, ben olyan kifejezések voltak, hogy tehát igazán ettől lettem a legidegesebb, de tehát ilyenek voltak ott, hogy a számlázással kapcsolatos ügyekben, mint kereskedő, a műszaki jellegű, illetve a leolvasással, áramszolgáltatással, vagy a fogyasztásmérővel kapcsolatos ügyekben az elműhálózati Kft. Mint hálózati engedélyes az illetékes. A hálózati engedélyest azt nem tudtam értelmezni, de azt megértettem a levélből, hogy azt írják, hogy nem ők. Tehát, hogy ők nem tudnak válaszolni. Ők csak számláznak, nekem a többiről nem tehetnek.
Illetve és hamarosan villanyszerelők tartanak konzilimot majd a villanyórát felett.
Ezt nem, nem. Tehát azt mondták, hogy ne hozzájuk forduljak, hanem forduljak az Elmű Hálózati Kft-hez. Ezt megemlítették, hogy egyébként ez az EON-ba betagozódott, és ezért az EON-hoz kell fordulnom, és adtak ilyen címeket. Ezt mindezt egy olyan nyelvezetben, ami ugyan magyarul volt, de tényleg ilyen hálózati engedélyes ilyen kifejezések szerepeltek benne, szerintem volt egy következő bekezdés is, amit én konkrétan szintén nem értettem. De itt még nem ért véget a történet. Gondoltam, adtak egy linket. Ja nem, bocsánat, nem. Igen, a történetnek a fontos része ezután következik, de ezen nagyon felhúztam magam, mind a nyelvezetem, mind azon, hogy 15 napig tartott azt visszaírni, hogy nem, mi nem tudunk válaszolni, fordulj máshova. Mert hogy még azt is beleírták a levélbe, hogy egyúttal ugyan már egy online kérdés segítségével nyilatkozzak az ő ügyfélszolgálati munkájukról. Na mondtam, ho-ho, ma hát én most nagy örömmel fogok nyilatkozni. Le is kattintottam a megfelelő linket, ahol tényleg semmi gond, csak az én 8 jegyű vevőazonosítómat kellett beírni. Most nem tudom, miért van egyébként, hogyha az a vevőazonosító nem alkalmas arra, hogy ők valamit mondjanak az én villanyórámról, de oké. Okay. Meg egyébként a 12 jegyű iktatószámot, amit ebben a levélben küldtek, de ezeket beírtam, és a kérdő, online kérdőív egy darab kérdést tartalmazott, ön 0-tól 10-ig mennyire elégedett ügyfélszolgálatunk munkájával. Nos, én lelkesen benyomtam a 0-t, és megnyomtam az elküldés gombot, amire az az üzenet jött. Rendszerünk sajnos jelenleg túlterhelt, így nem tudtuk fogadni üzenetét. Kérjük, ismételje azt meg később.
Istenem, gyönyörű, ez pontszerző.
Szóval, hogy rohadna le az MVM Next-nek a keze, lába és az összes végtagja, ami még van neki, mindenért, amit ebben a történetben, hogy 15 napig tartott, hogy az a nyelv, ahogy... és hogy amikor megkérdezik a véleményemet, azt még fogadni se tudják, hát barátom, hogy éppen nem tudom, hogy kihez tartozom, hogy ezt nem is tudom kideríteni, hogy nem működik az egész szarjuk, de erről nem szólnak nekem.
Teljesen értem a felháborodásodat, ez a kommunista nagyvállalatokat üzemeltetünk című élmény.
De végtelenül durván, igen. És ugyanakkor ők azok, akik egyébként a rezsicsökkentéssel kapcsolatos gyakori kérdéseket emberi nyelven meg tudták fogalmazni, és ki tudták írni a bejelentés után 2 nappal az oldalukra, és az tök rendben volt. Nyilván az egy másik főosztályhoz tartozott.
Kommunikációs csapat csinálta, ez pedig a dróthúzó brigád.
Vagy a faszt, ugye. Na mindegy, borzasztó, borzasztóan érzem magam ettől. Természetesen akkor elküldtem már eleve mindenféle vevőazonosítókkal tűzdelve a e-mailemet a megfelelő, megadott új címre az EON-nak, akik természetesen azonnal visszaértek, hogy megkaptuk, köszi, mindjárt válaszolunk. Most izgatottan várom, hogy mit fognak válaszolni. Ja, azt tényleg csak, mert azt nem mondtam hozzá, hogy tehát, hogy van ez a villanyóra doboz, amin nem látok át, és ez le van plombálva. Tehát itt járt egy szerelő, és volt szerencséje leplombálni anélkül, hogy azt mondta volna, hogy egyébként itt nem fogod tudni leolvasni, ne cseréljük ki a dobozt. Tehát, hogy nem tudok hozzáférni sehogy sem, mert blomba van rajta. Nyilván, ha feltöröm a blombát, megölnek, vagy ott itt azonnal tarkon lőnek a helyszínen.
Két oldalra tarkon lőnek minimum.
Jaj.
Na akkor elmesélem, hogy én mit intéztem a héten, mert az üzenet pozitívan alakult, bár minden el volt cseszve az elején, amit el lehetett. Vagy 2 hónapja rendeltem egy könyvet az eBooks nevű nemzetközi antikvárium oldalról, akkor nagyon nagy örömmel is újságoltam a hírlevelemben, hogy ez meg fog jönni egyszer csak. Már akkor is az egyszer csak szót használtam. Ez már tudjuk, hogy túlzott optimizmusnak minősül. Amennyiben egyáltalán nem jött meg. Mondjuk ott már gyanús lehetett volna, amikor azt láttam, hogy Nagy-Britanniából érkezik, a Magyar Posta fogja kezelni a végén, és az volt a becslés, a postázás, hogy 5 kötőjel 20 business day. Egyszer majd, ha valaki, esetleg nagyjából kb. És adsz per kb. Valamikor, ha olyan széljárás a tenger mindkét oldalán. No de, vártam csendesen, a július 19-et, amikor is ki volt jelölve a 20. business day, hogy akkorra biztosan megjön, Isten látja a lelküket, hát annyi idő alatt gyalog elhozza a brit királynő is még, ha arról van szó. Július 19 eltelt, most már huzamosabb ideje. De gondoltam, hát Brexit volt, azóta az sem biztos, hogy a kapukulcsot megtalálják. Várjunk még egy kicsit, adjunk időt ennek a két remek szervnek, a brit birodalomnak és a magyar postának, hogy valahogyan kiókumlálják, hogy hogyan kell egy könyvet kihozni. A héten fogyott el a türelmem, mert úgy gondoltam, hogy most már azért épp elég időt adtunk arra, hogy egy késett csomag is megjöjjön. Végül is nem karácsony van, hogy 15 napokat késsenek, hanem nyár közepe. Gyanítom, vakációk vagy valami. Úgy írtam az e-booksnak, hogy refundolni szeretném ezt a vásárlást, vissza a pénzemet, és vagy kérdezzék már meg a kereskedőt, hogy van-e valami követő kódjuk, ami alapján meg tudják állapítani, hogy mégis hol tart. Ez az egyébként hajókról szóló könyv, tehát valószínűleg a tengerben süllyedt el. Jött egy nagyon gyors és nagyon kedves levél, hogy visszatérítettük a pénzt arra a bankkártyára, amit a vásárláskor használt. Itt nyeltem egy rohadt nagyot, mert az a bankkártya azóta nem él, és a hozzátartozó számla sem. Hiszen a fene sem gondolkodik előre 3 hónapra, hogy majd vissza kell egyszer csak 8400 forintot kapnia, mert a brit világbirodalom, amelyben sosem nyugszik le a nap, és a magyar posta, amelyben hát talán sosem kelt fel, az nem tud kihozni egy csomagot. Na, írtam a kereskedőnek még egyszer, hogy a probléma a következő, én közben bankot váltottam, illetve felnőttek a gyermekek, és főztem egy gulyást, megnőtt a diófa a kertben, szóval, hogy máshol van már a pénzem azóta, mit tudunk ilyenkor csinálni? Azt mondták, hogy semmi gond, a következő tranzakciós kódot kell a Mastercardnak megmondani, és ők át tudják irányítani. Mondtam, hogy oké, de a Mastercard az egyáltalán nem foglalkozik végfelhasználókkal. Annyira, hogy ügyfelszolgálatuk sincsen, egy darab telefonszámot üzemeltetnek, a külföldről szeretném letiltatni az ellopott kártyámat című telefonszámot, azért azt nem csörögném fel. Úgyhogy ilyenkor mi a best practice? Amire azt mondta az emberi, a korábbi bankomat akkor keressen meg, mondjam meg ezt a számot, és esküszik, hogy ők ezt tudják majd kezelni. A volt bankom a Magnet Bank, amitől azért mentem el, mert irtóztatóan balfasz módon kezelték azt, hogy elfelejtették lefejleszteni azt a biztonsági szolgáltatást, amitől lehet kártyát digitalizálni, meg online fizetni. Tehát nem vártam tőlük az ég egyet a világon semmit, de azért írtam, először felhívtam a telefonos ügyfélszolgálatot, hogy ilyenkor mit kell csinálni, ők azt mondták, hogy az infókukat Magnetbankra írjak, legyek olyan kedves. Írtam, leírtam ott az összes dolgot, csatoltam hozzá még egy nézet és számlát is, hogy ez volt a fizetés, meg ezt a mágikus Mastercardos kódot, és ma jött egy levél egy nappal később, hogy amennyiben megérkezik az összeg, bármelyik bankfiókunkban felveheti, és vagy kérem nyilatkozzon egy számlaszámról, hová átutaljuk. Hát ez a bank ezt tud cselekedni, amikor olyan problémákkal szembesül, amikre van egy gyűrűs könyvi válasz, ahol végig lehet lapozni egy 1-es, 2-es, 3-as lépés.
Abszolút. Hát ez mindig így van, hogy ha már van valamire eljárás, az biztos jól végrehajtják, csak nem mindig van mindenre eljárás.
Minden esetre egy hát picit csalódott vagyok egyébként, mert gondoltam, hogy most azzal le fogom bontani a nemzetközi bankrendszert, hogy 8400 forinton pattog keresztül oda-vissza két fél között a rendszerben, és generálja a költséget, de sajnos nem, hanem meg fogom kapni előbb-utóbb a pénzt. Úgyhogy keresek egy másik példányt belőle, és megint megveszem a könyvet.
Ja, Istenem, ez a legrosszabb. És egyébként tehát nem a Magyar Postánál állt, hanem ők nem tudták elküldeni? Vagy mi történt?
Nem derült ki, hogy hol tűnt el a dologból. De tekintve, hogy a briteknél is katasztrófa, ami tud történni, ezért még csak nyugodt szívvel a Magyar Postát sem tudom megkézni miatta.
Értem. Hát akkor a jövő héten egyébként meg fogjuk tudni, hogy sikerült-e a Magnetnek visszaadni a pénzedet. Elvileg én abból indulnék, hogy sikerülni fog, de azért
én nagyon, nagyon bízom benne. Minden esetre teljesen pozitív csalódás volt. Plusz általában rájöttem mostanában arra, hogy az a módszer, hogy az ember a telefonos ügyfélszolgálattal kezdi, bármennyire akarják ettől elterelni a digitális csatornák felé, az többnyire működik. Tehát ott valamiért az van, hogy 3 perc alatt plusz a 15 perc várakozás esetleg, amikor hallgatod a vonós 4-es B csapata játsz a Vivaldit, a Szélviharban című zenei darabot. Utána egy ember azt mondja, hogy igen, ezt így kell, ezt itt el tudom indítani, arról legyen szíves írni egy levelet, azt kell benne lennie, hogy 1, 2, 3 pont, a viszonthallásra remélem segítettem. És akkor ehhez képest az írok egy levelet, amiben megkérdezem azt, amit a telefonostól kérdeznék, amire egy ember válaszol két nappal később, az kevésbé hat hatékonynak.
A csak lábjegyzetként tenném ide, hogy én is a villanyórás történetet azzal kezdtem, hogy felhívtam az ügyfélszolgálatot, de nem sikerült beverekednem magamat egy emberig. Illetve ez nem igaz, de sikerült. Amikor először, tehát az első ember, aki felvette, és elmondtam a problémát, az így kicsit értetlenkedve mondta, hogy mi a nem tudom milyen ügyosztály, nem tudom milyen, nem tudom miért felülünk, valami teljesen más kisvállalati, nem tudom. És hogy hát, de szívesen átkapcsolom valakihez, és akkor mondtam, hogy kapcsoljon át, de ez már nem sikerült, mert újra menüket kellett volna nyomkodnom. Esküszöm, tehát átlag értelmességgel rendelkezem, tehát szerintem a menüben nem nyomtam meg a kisvállalati osztályhoz akarok kerülni dolgot.
Úgyhogy... Vannak ilyenek, amikor beterelnek ilyen helyekre? Vagy amikor már...
Valahogy.
Igen, vagy már csak olyan pontok vannak, hogy a számítógép akar válaszolni.
Ja, igen.
Vagy jön az, hogy ön az elmű ornitológiai osztályát hívta. Futómadarakhoz nyomja egyest.
Hülye. Na jó, hát szóval így, most még egyébként tudnék valamit mesélni más online szolgáltatókról is, de mivel végig panaszkodtuk ezt az adást, szerintem ezt most mellőzném. Inkább csak arra hívnám fel a figyelmeteket, kedves hallgatók, hogy az Amazon augusztustól már nem fogad a Send to Kindle szolgáltatásában mobi kiterjesztésű fájlokat, csak e-pubot. Úgyhogy ne küldjetek mobit, és hogyha a könyv áruházatok mobiban akarná az Amazonnak elküldeni a megvásárolt könyveteket, ne hagyjátok. Mostantól e-pub a menő. Erről többet nem akarnék mondani, és viszont lassan be kell zárjuk, csak még azt el akartam mondani, hogy befejeztem a Moskátanitának az új novellás kötetét, a hazugság téziseit. Nem volt könnyű, mármint, hogy nehezen fejeztem be, sokáig tartott, de nem azért, mert rossz lett volna, mert nagyon jó volt, csak valahogy mindegyik története olyan nyomasztó. A hétköznapi mágiának ő most a rossz ízű, nem happy endes részeit vette elő, de zseniális a könyv már megint, úgyhogy nem csalódtam Moskátanitában.
Én pedig a Sarlatánok korát olvasom, de még az elején tartok. Azt már látom, hogy miért nem ezzel ül mindenki a villamoson, mert az embernek úgy neki kell durálni magát, hogy most olyan szöveget ír meg, amit, vagy ír meg, olvas el, amit tudósok írtak meg azzal, hogy most közérthető leszek, Isten látja a lelkemet, ellenben nem mindig sikerült.
Jó van, hát ezzel a kis mini ajánlóval bezárjuk ezt a mai adást, mert eltelt az idő, amit általában el szoktunk tölteni vele.
Igen, egy csomó remek hírről lemaradtatok, például a futballszurkolói okossál, az kizárólag az adásnaplóban lesz benne, mert ekkora hülyeséget én nagyon régen láttam.
Igen, az tényleg a hülyeségek teteje valóban. De erről nem beszélünk, hanem elköszönünk, és olvassatok adásnaplót, mert az sokkal jobb, mint egyszerűen csak linkek felsorolása. Úgyhogy metiheteor.hu. Hogyha azt gondoljátok, hogy minket még jobban motiválni kell, akkor a Patreon oldalunkat látogassátok meg, patreon.com/metiheteor. És az Instagramunkat most már nem ajánljuk, úgyhogy jön veletek szembe, gondolom, úgyhogy szerintem mindegy is, azt hagyjátok.
Igen, ellenben van egy remek Telegram csatornánk, azt hiszem, hogy t.me/metiheteor címmel lehet belépni oda.
Igen.
Olyan szinten eklektikus, hogy hát tulajdonképpen csodálatos, most éppen japán töltőtoltintákról folyik ott az eszmecsere, többek között Japánban töltőtoltintákat vásárló emberek részvételével.
Így van. Köszönjük az eheti figyelmeteket is, jövő héten újra megpróbáljuk.
Így lesz. Sziasztok!
Sziasztok!